Az Álmosdi Református Egyházközség középkori műemléktemplomának tornya már 200 éves, 156 éves orgonájuk pedig gyülekezeti összefogásnak köszönhetően újulhatott meg. Mindezekért adtak hálát a közelmúltban. A régi hangszer és környezete renoválása 12 millió forint adományból valósulhatott meg. Most 10 év után ismét szól az impozáns orgona. Muzás Árpád, az Álmosdi Református gyülekezet lelkipásztora. Mióta van jelen Álmosdon a reformátusság? Maga a reformáció mióta gyűrűzött be oda? Egyébként két különböző dologról beszélünk, így van?
Igen. Először szükséges beszélnem arról, hogy maga az egyház, az Álmosdi egyház nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza. 1285-ben már van említve Álmosnak a neve a váradi püspökség tizedjegyzékében, majd később 1332-ben is a pápai adólajstromban is szerepel, abból az időszakból van is konkrét nevünk, számunk is, hogy akkori plébános Miklós pap 5 garas pápai tizedet fizetett például évente, ez egy kisebb összegnek számított abban az időben. Ami fontos, hogy 1536-ban említik egyébként legutoljára a plébániát, mert akkor szűnt meg, és akkor 1536-ban, tehát 488 évvel ezelőtt tért át a falu teljes lakossága református vallásra, és azóta is elmondható, hogy uralkodó vallás Álmosdon is, meg a környéken is a református vallás.
Nagy ünnepségen vannak túl. Mi is történt önöknél?
Voltak éppen kettő nagy apropója volt a közelmúltban ennek a háladó Isten tiszteletünknek. Volt kettő publikus, nyilvános, meg volt kettő titkos, amit sikerült hála Istennek mindvégig tényleg valóban titokban tartani. Az, aki mindenki számára nyilvános volt, az az, hogy idén van 200 éve, hogy templomunknak tornya van. A másik oka pedig ennek a háladó ünnepi Isten tiszteletnek az volt, hogy a templomunk orgonája, ami idén 156 esztendős, a tavaly év végére sikerült felújítani, újra működőképes állapotba hozni.
Ezek így külön-külön is nagy tételek, szóval eddig nem volt tornya, tehát 200 évvel ezelőtt nem volt tornya az épületnek?
Valamelyest igaz, tehát nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza a templomunk, 13. század végén építette a Csire család, akinek a birtokában volt maga Álmosd is, és egészen 1751-ig nem volt tornya. Akkor kapott egy fa tornyot, de ez sajnos csak 71 esztendeig bírta. Akkor már veszélyes, életveszélyes, kritikus állapotba került, és 1822. március 22-én volt egy nagy eklízsiai gyűlés, ahol az akkori főkurátornak, Csanádi Istvánnak a javaslatát elfogadták, hogy ide most már a vatorony helyére egy méltóbb, egy jobban odaillő, időtálló kőtorony építessék. Aztán több mint egy esztendőt kellett várni, mert 1823. novemberében készültek el a tervrajzok, akkorra készült el a költségvetés, amit Köhler György készített el, és a következő esztendő elején, ez már 1824, aminek a 200. évfordulója van, 1824. február 8-án választották ki Kocka János kőműves mestert, aki nagy örömmel vállalta el és tette leget ennek a feladatnak, és 24. május 19-én helyezték el a fundamentumát a toronynak, akkor felépült. Azt nem tudjuk, hogy mennyi idő alatt, ez egy nagyon hosszas, vontatott időszak volt, mert sajnos az erre szánt és elkülönített pénz elég hamar elfogyott. Utána pedig az adományok nagyon-nagyon lassan érkeztek be, így elhúzódott ez a folyamat, de végül ez a 36 méter magas torony elkészült, és 1824 és 34 között 10 esztendő eltelt, azt már tudjuk, hogy 34. október 15-én reggel 7 és 8 óra között volt egy nagyon nagy földrengés Álmosdon, amikor nagyon sok lakói épület, ingatlan használhatatlanná vált, tehát össze is dőlt, és hála Istennek a templomnak az új tornya 34-ben nem dőlt össze, csupán megrepedezett, ezt kijavították, és most már elmondhatjuk, hogy 200 esztendő eltelt, és még mindig van tornyunk, és reméljük, hogy sokáig lesz is.
Középkori épületről van szó akkor. Evidens, hogy ez műemlék, igaz?
Így van. Ez egy műemléképület.
Na de az orgona. Hát, hogy egy ilyen régi hangszert felújítani, akkor ezen el kell gondolkodni, hogy érdemes-e, ugye, hogy mennyit bír ki, mennyi időt egy ilyen hangszer, mert ugye ezek monstre hangszerek, sok síppal, meg gépházzal, meg mindennel. Az Álmosdi templom orgonája milyen?
A templomunk orgonája, hogy mondtam is, 156 esztendős, 1868-ban egy nagy lelkű felajánlásnak mi Miskolc Imre, álmosdi földbirtokos és kedves felesége Szodorai Erzsébetnek köszönhetően kezdődött el ez az álom, hogy megvalósuljon, akkor Fazekas János, egy budapesti orgonaépítőmester vállalta ezt a feladatot, és elkészítette 8 változattal, egy manuállal, ismétlő pedállal, mechanikus csúszkaláda rendszerrel és 456 darab síppal ezt az orgonát. Akkor készült el egyébként a karzat is, amin maga az orgon is elhelyezkedik. Fazekas János nagyon kevés orgonát készített, és még kevesebb az, ami az eredeti állapotában fenn is maradt. Ezek közül egyik az álmosdi, és sajnos egy olyan 10 esztendővel ezelőtt vált teljesen használhatatlanná, azóta nem tudtuk használni, és azóta nagy vágya, terve volt a presbitériumnak is, az egész gyülekezetnek, hogy fel kellene újítani. Egy néhány évvel ezelőtt, egy olyan 3-4 évvel ezelőtt szánta el magát a gyülekezet vezetősége, presbitériuma arra, hogy kérjünk be, merjünk egyáltalán árajánlatot kérni, mert azt tudtuk, hogy ez borzasztó költséges lesz.
Na beszéljünk már akkor egy kicsit erről az árajánlatról, ha publikus, ugye? Gondolom, hogy pályáztak, vagy gyűjtögettek, honnan jött erre a forrás?
Pályázat sajnos nem volt, jobban mondva volt, csak arról lemaradtunk. Utólag tudtuk, hogy előző esztendőben volt kiírva hangszerekre, beszerzésre, felújításra is egy keret, de erről lemaradtunk. Több árajánlatot kértünk, és sajnos már egy sima hangolás is több millió forintnál kezdődik. Aztán kértünk árajánlatot arra nézve is, hogy nekünk az orgonák olyan állapotba került, hogy nem csak hangolásra szorult, hanem már restaurálni is kellett, egy korábbi felújítás alkalmával nem volt megfelelően leterítve, letakarva ez az ékes hangszere a templomnak. Ekkor nagyon sok törmelék is belekerült, illetve mikor meszelték a templomot, a mész is belecsorgott. Ez nem tett jót az orgonának, az egyébként is idős, öreg orgonának. Éppen ezért egy komolyabb felújításra kellett elszállni magunkat. 3 darab árajánlat érkezett be. Volt egy, ami valójában hangulásról szólt volna, és apró kis javításokról, az 4,5 millió forint lett volna. De ott igazából garanciát nem is nagyon vállaltak volna semmire. Mondtuk, hogy ha már garancia nincs, akkor annyi pénzt adjunk ki a gyülekezet, amiért tényleg felelősséget is vállal valaki. Aztán érkezett egy 24 millió forintos árajánlat. 2 év alatt végezték volna el az aprólékos munkákat.
Ez egy lakására.
Bizony, és a másik árajánlat pedig egy székelyudvarhelyi illetékességű orgona építő, orgona javító mester, a neve Pap Zoltán, és bátran ajánlom bárkinek, mert nagyon korrekt, nagyon barátságos, nagyon emberséges volt. Ő kijött helyszínre, 7-8 óra utazást vállalt, hogy eljöjjön megnézni az orgonánkat, és valóban olyan árajánlatot adjon, ami mindenkire megfelelő, ez fele annyi volt. Néhány hónap alatt 12 millió forintért vállalta ezt a restaurálást, felújítást. Hát valóban nagyon aprólékos munkáknak néztünk elébe, például homlokzati sípokat, mindet cserélni kellett, mert az sajnos nagyon-nagyon megrongálódott valami miatt.
Gépházával minden rendben volt ennek az orgonának?
Nem. Hát eredetileg korábban lábbal fújtatható volt. Azaz, fiatalok azaz. Mentek fel a karzatba és segítettek a kántornak. Ezt időközben egy elektromos motorral ellátták, de utólag kiderült, hogy ez a motor egyébként nem volt kompatibilis ezzel az orgonával, nem hozzávalót, valami teljesen más alkalmatosságot kellett volna üzemeltetnie. Éppen ezért motort is cserélni kellett, amit mondtam, homlokzati sípokat, rengeteg sípot, a klaviatúrát, nagyon sok mindent cserélni kellett.
És a ház, az orgonaház, az milyen? Azt megpróbálták rekonstruálni?
Az majdnem megmaradt eredeti állapotában, sajnos a szú is beleköltözött ebbe a faanyagba, amit kellett, cserélték. Aztán pedig újra festették, meg aranyozták a különböző elemeket.
Szóval ez egy ilyen nagy komplex felújítás volt, és akkor most szól ez a hangszer, tehát használják is az istentiszteleti alkalmakon?
Tavaly évvége óta szól, használjuk is minden alkalmon természetesen. Van, hála Istennek, a főgondnok asszonyunk egyébként, egyben a kántorunk is, tehát ő duplán is nélkülözhetetlen tagja a gyülekezetünk életének, és most érkeztünk el odáig, hogy egy ünnepi istentisztelet keretében is megszólalhasson ez az orgona. Maga a dr. Fekete Károly főtiszteleti úr is, püspök úr is játszott ezen az orgonán, valamint az orgona készítő orgona javító mesternek a fia, ő orgona művész, Pap Attila, ő is több darabot is eljátszott ezen az orgonán, és valóban csodálatra bírt az egész gyülekezetet, mert olyan hangokat is előcsaltak egyébként az orgonából, amit nem is tudtunk, hogy képes rá.
Hát azért ez emeli a fényét egy-egy ilyen alkalomnak, mindenképpen így van?
Természetesen szükséges, egy nagyon nagy mankója a gyülekezet életének. Megmondom őszintén, őszintén, hogy én azt tapasztalom az elmúlt években, hogy a gyülekezet egyre inkább bátortalanabb az éneklésben, és hogyha jönnek új tagok, ők pedig nem is ismerik az énekeket, ott feltétlenül szükséges, hogy egy hangszer kísérje a gyülekezet éneklését.
És hogy zajlott ez az ünnepi alkalom, így dióhéjban, meséljük már el a hallgatóságnak, akik nem lehettek ott persze.
Akik ott voltak, azok csak azt látták, hogy egy elég hosszúra sikerült, több mint másfél órás istentiszteletnek voltunk a tanúi, de ez borzasztó sok előkészület előzte meg. Több hónap, sokan ezt nem tudják, hogy mekkora háttérmunka folyik ott. Ugye azokat az embereket is megszólítottuk, akik Álmostról elszármazottak, és kivették a részüket a támogatásban, tehát nagyon nagy adományokkal járultak hozzá, hogy ez az orgona felújítódjon, és egy borzasztó nagy összeg össze is gyűljön.
A 12 millió akkor a főleg adományokból gyűlt össze?
Igen, azt el kell mondanom, hogy az első árajánlat, amikor beérkezett, pont akkor szökött az egekbe a devizának az árfolyama. Akkor az euró közel 450 forint volt, és hála Istennek néhány hónappal később, mikor 370 forint környékére visszakúszott, ez nekünk több mint 2 millió forint kedvezményt jelentett, ha lehet így fogalmazni, tehát 9,9 millió forintból jött ki egyébként. Az orgonának a felújítása, az már más kérdés, hogy több mint 1 millió forintot kellett költenünk az orgona környezetére. Azért, mert ott is rendbe kellett nagyon sok mindent tenni, a karzatot, karzaton az ülő alkalmatosságok, korábban ilyen 10x10-es gerendák voltak, ez borzasztóan kényelmetlen. Azon ülni akár csak 10 percet, és nemhogy egy egész istentiszteletet, onnan végig hallgatni, végig figyelni, oda banketszékeket kellett vásárolnunk, újra kellett festenünk, meszelnünk, nagyon sok mindent. Bejárati ajtót kellett cserélnünk, mert a torony, ugyebár az egy nagyon húzatos helyiség, és sem az ott ülő embereknek, sem pedig a hangszernek nem tesz jót, hogyha hideg levegő jön be. Tehát rengeteg dolgot kellett felújítanunk, cserélnünk, és visszatérve még az összegre, 145 darab támogatás érkezett be. 145. És ez 9,2 millió forintot jelent. Szeretném kiemelni itt is, mert a vasárnapi istentiszteleten nem mindenki értette, hogy ebből a 145 főből ki volt emelve név szerint is 18 személy. Azért volt kiemelve, mert ez a 18 személy minimum 100 ezer vagy attól nagyobb összeget tett bele ebbe az orgona felújításba, és ez a 18 személy 70%-át adta össze a teljes összegnek. A többiek is, a maradék 127 ember is, köszönjük szépen a támogatást, és a Jóisten áldja meg őket érte, de a maradék 127 személy 30%-ot tett ki, míg ez a 18 személy 70%-ot, több mint 6 millió forintot adott össze.
Szóval ez az ünnepség akkor hogy is zajlott, tehát kik voltak az illusztris vendégek, Fekete Károly püspök úr neve már elhangzott, és akkor ő meg is szólaltatta ezt a hangszert ezek szerint.
Így van, több ok miatt is, hát püspök úr kihagyhatatlan volt, már tavalyi évben megkerestük őt, hogy ő mondjon egy olyan időpontot, amikor biztosan ráér, és ő neki ott kell lennie, már csak azért is, mert az egyházkerület nevében ő volt a legelső, aki 3 millió forinttal hozzájárult ez a felújításhoz, nyomában Esperes úr következett, ők az egyházmegye nevében 500 ezer forinttal támogatták ezt az álmunkat. Ők ott is voltak az istentiszteleten, püspök úr hirdette az igét, Esperes úr pedig köszöntötte a gyülekezetünket a debreceni egyházmegye gyülekezetei nevében, mert ugye vasárnapra esett ez a háladó istentisztelet. Sokan mondták, hogy nem túl szerencsés volt ez az időpont választás, mert ilyenkor a többi lelki pásztornak is van elfoglaltsága. Az már egy másik kérdés, hogyha nagyon akartuk volna, meg tudjuk oldani, hogy sokan ott legyünk, voltunk szép számmal, álmosdiak elszármazottak, más gyülekezetekből egy kicsit úgy szívfájdalmam, hogy kevésbé oldották meg a lelki pásztorok, hogy velünk együtt ünnepeljenek.
Nos, ez azt mutatja, hogy ilyen szépen összejött ez az összeg, hogy nagyon erős, összetartó az álmosdi református gyülekezet. El lehet ezt mondani egyébként, vagy kicsit csalóka a kép?
Inkább csalóka. Az elején több mint egy-két éven keresztül alig érkezett valami kis felajánlás, mozgatni kell, nagyon-nagyon noszogatni kell. Az álmosdi népe, nem tudom máshol mi a helyzet, az álmosdi nép is tud adakozni, ha akar meg, hogyha nagyon sokszor megkérjük rá.
Yeah.
Tiszteletes úr, mikor került az Álmosdi Református Gyülekezet élére? Mióta szolgálott?
Én egész pontosan 2006 júniusában tartottam a bemutatkozó istentiszteletemet, akkor még elég nagy létszámú presbitérium fogadott engem az istentisztelet után, 30 presbiterrel, meg a főgondnok asszonnyal, meg nyugdíjas lelkipásztorral kellett úgymond farkasszemet néznem, leülni egy helyiségbe és beszélni a terveimről. Én akkor tudtam meg, hogy előttem már volt néhány lelkész bemutatkozni, akik annyira nem nyerték el a gyülekezet tetszését, és féltem, hogy én leszek lehet a következő, akitől búcsút vesznek egy bemutatkozó istentisztelet után. Hát ez hála Istennek nem így történt, egy kölcsönös szimpátia kialakult, és hivatalosan 2006. szeptember 1-én kerültem oda Álmostra, most már a 19. esztendőbe léptem így, 18 betöltött éven van Álmosdon, nagyon jól érzem magamat ott.
Családjával együtt van ott, ugye?
Azóta, már igen, hála Istennek, házas vagyok, 3 kicsi gyermekem van, 5-6-7 évesek.
Hogy találta meg a hangot, az összhangot az Álmosdi Református Gyülekezettel? Ezután a nehéz kezdés után, mert ugye elmondta, hogy retteget, hogy ön lesz a következő, akitől majd elköszönnek.
Szerintem elegendő volt arról mesélnem, hogy én egy nagyon-nagyon jó helyre kerültem segédlelkésznek. Dr. Gál Sándor, azóta Esperes úr, Ramocsa házi lelkész volt akkor, és ő vett maga mellé, hogy legyek a segédlelkésze. Amit ott megtanulhattam, magamba szívhattam, én arról meséltem, akár a hittanórákról, akár az ifjúsági bibliaórákról, bármiről, amit meséltem a gyülekezetnek, azt tetszett, és voltak éppen azt mondta a presbitérium, hogyha én ezt tudom folytatni ott, amit Ramocsaházán rám bíztak, amit Ramocsaházán elkezdtem, ha ezt itt folytatom, akkor találkoztak az elképzeléseink.
Itt Álmosdon mit vett át az elődjétől, mi az, amire építkezhetett, és mi az, amit ön még hozzátett és felépített?
Hát vehettem át jót is, meg rosszat is. Hogyha a Zimányi nevet említem, akkor mindenki tudja, hogy nagy alakokról beszélek, Zimányi Józsi bácsi. Ő egy nagyon nagy prédikátora volt egész országunknak. Elég sok évtizedet eltöltött ott Álmosdon, nyomában pedig a lánya, Vancsainé Zimányi Erzsébet volt a lelkipásztor, sajnos ő mondhatni fiatalon megbetegedett és meghalt. Az utolsó éveket már ez a beteges időszak jellemezte. A gyülekezet egyébként is egy kicsit úgy leépült, ez a betegség még rá is tett, és sajnos anyagilag is, meg minden tekintetben, akár létszámban is, hogyha azt tekintjük, akkor egy leépült gyülekezetet kaptam, ahol már ilyen például gyermekistentisztelet, vagy más gyermekfoglalkozás nem történt sajnos, és mondhatni a nulláról kellett elkezdeni az építkezést. Tönkrement épületekkel.
Ugye azt mondta tiszteletes úr, hogy 18 betöltött szolgálati éve van az Álmosdi Református Gyülekezet élén. Hogyan látta akkor, amikor elkezdte a szolgálatot, hogy mi az, amit első körben meg kell oldania, fel kell építenie, meg kell valósítani, mind a gyülekezetépítés, mind az infrastruktúra terén?
Én a legegyszerűbb megoldást a gyerekekben láttam, mivel a gyerekeket nagyon szeretem, és én úgy érzem, hogy mindig is nagyon könnyen szót értettem velük. De akkor még nem volt kötelező hittanoktatás, ott az iskolában arra fektettem a legnagyobb erőket, hogy ezeket a gyerekeket összegyűjtsem. Ne csak iskola időben legyen hitoktatás, hanem vasárnapi gyermekistentiszteletet is beindítottunk, és reméltem azt, hogy majd a gyerekeken keresztül a szülőket, nagyszülőket is elérjük majd. Ez részben igaz is volt, ez így is történt.
Van ott akkor oktatási intézmény Álmosdon, esetleg református fenntartásban is van? Működik valami? Tehát mondja már el, hogy esetleg van-e valami, amit önök működtetnek ott, vagy ahová bejárnak, mint reformátusok, akár iskolába hittanórát tartani, stb.
Sajnos nincs. Az egyházközség fenntartásában van bölcsőde is, van óvoda is, van iskola is, hála Istennek, mert van a környezetünkben olyan kisebb település, ahol ez már megszűnt, bezárt. Hála Istennek nálunk van, de egyik sincs az egyházközségnek a fenntartásában. Lehet, hogy még idővel ebből lehet valami. Egyébként ott egy bokorban nagyon közel helyezkednek el ezek az épületek egymáshoz, és hála Istennek ezeknek az intézményeknek a vezetőivel is nagyon jó a kapcsolat, és ez nagyon meghatározó. Ez nagyon fontos egyébként, hogy velük is együtt tudunk működni, segítenek bennünket, mi őket, és így a gyerekekkel is jobban lehet boldogulni.
Tehát akkor azt kell ez alatt érteni, hogy nem csak ilyen gyermek istentiszteletek vagy hittanórák vannak mondjuk a templomban, hanem önök bejárhatnak az iskolába és hittanórát tartani, hogyha van rá igény. Van rá igény?
Természetesen van. Idén körülbelül számokat tudok csak mondani, olyan 170 tanulója lehet egyébként az Álmosdi Bocskai István általános iskolának, és ebből 137 gyermek református hittanoktatásra jelentkezett.
Ez egy nagyon szép szám. Főleg, hogyha így az arányokat is veszük.
Igen, maximálisan meg vagyok vele elégedve. Valóban jó a kapcsolat a gyülekezet gyerekek, szülők és a vezetők között is elmondható ez a jó kapcsolat.
Tud mondani egy körülbelüli számot, hogy nagyjából hány tagja lehet az Álmosdi Református gyülekezetnek, vagy hogy legalább egy ilyen vasárnapi istentiszteleten hányan ülnek ott a padokban?
A 2022-es népszámlálás adatait azt tudom, és Esperes úr az ki is emelte, hogy Álmosd is a 39 gyülekezet közül, ami a megyénkhez tartozik, dobogós helyen végzett, 48%-a vallotta magát reformátusnak. Én megmondom őszintén így halkan zárójelbe téve, hogy nem vagyok teljesen megelégedve ezzel a számmal, mert korábban volt ez magasabb is. Sajnos ez 800 embert jelent. 1600 lélekből, ez 1615 főből 785 embert jelent egész pontosan szám szerint, akik reformátusnak vallották magukat, de több mint 400, majdnem 500 nem is válaszolt erre a kérdésre. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a reformátusok száma ettől magasabb, de ebből a 800 emberből is, aki például a választói névjegyzékben nálunk szerepel, az 350 fő körül van. És ebből a 350 főből is kell tovább szűkítenünk a kört. Így van, pontosan, így van. Azt én egy olyan 50-100 fő közé tenném egy átlagos vasárnapi istentiszteleten, amire én úgy gondolom, hogy falusi viszonylatban, főleg egy ilyen kis lélekszámú településen, ez nagyon-nagyon példaértékű. Ha pedig még van valamilyen keresztelés, vagy valamilyen ünnepi apropó, bizony, vagy akár egy karácsonyi szenteste, ezt ahol tudom, mindenhol el is mondom, 3-400-an mindig össze szoktunk gyűlni, és volt egyszer olyan alkalom, amikor közel 500-an lehetünk, be se fértünk a templomba.
Ezt akartam mondani, hogy egyébként hányan férnek a templomba?
Hát papíron talán 450 férőhelyes a templom, 450 ülőhely, de akkor a karzatokat is beleszámoljuk, és volt olyan alkalom, amikor foglalt volt valamennyi hely, pacsorok között is álltak, előtérben is, még a templom előtt is, az egy nagyon szép emlék volt.
A gyermek alkalmakon kívül még milyen plusz alkalmak vannak, és milyen plusz réteg alkalmat tudtak bevezetni?
Én itt egy picit belekavarnám a képbe az intézményünket, mert az előbb mondtam, hogy iskolánk, óvodánk az nincs, az sajnos, nincs, de 2009. decemberében kaptuk meg a működési engedélyt egy nappali ellátásnak a létrehozására, tehát mert 15... Így van, pontosan, és azóta van például 50 főre idősek nappali ellátása, megint csak 50 főre szenvedélybetegek nappali ellátása, ugyanígy pszichiátri betegek nappali ellátása, 100 fő részére szociális étkezést biztosítunk, és már több mint 10 esztendeje naponta több mint 250 ember számára népkonyhai ellátást, egy tál meleg ételt is biztosítunk, és főleg az intézménynek köszönhetjük a rengeteg programot, ami már nem csak a gyerekeket célozza meg, vagy a középkorúakat, a dolgozó réteget, hanem az időseket is, ugye említettem az idősek klubját, így nagyon sok réteget össze tudunk szólítani. Az intézményünk és a gyülekezetünk élete az erőteljesen összefonódott, egy ilyen boldog szimbiózisban él, és a programoknak a palettája az nagyon-nagyon színes és nagyon széles. Hát itt sorolhatnám azt is, hogy olyan programokat is meg tudunk valósítani, ami egyébként nem lenne a feladatunk. Most éppen készülődünk családi napra, amire szokta mondani a falu lakossága, hogy falu nappal betegszik. Olyan programokat biztosítunk, olyan fellépőket, főzés, főzőverseny, délelőtt biciklitúra, tehát rengeteg dolgot tudunk megvalósítani és biztosítani.
Tiszteletes úr, annak ellenére, hogy odafigyelnek az ifjúságra, a gyerekekre, milyen szintű az elvándorlás Álmosdról? Tehát vannak fiatal tagjai a gyülekezetnek? Mennyire jellemző ez?
Sajnos nem igazán jellemző. Nagyobb ünnepi alkalmakkor, amikor kifejezetten gyerekeket célzunk meg, legyen egy gyermeknap környéke, akkor is tartunk természetesen ünnepi istentiszteletet, istentisztelet után programokat, külön pedagógus napot, vagy amikor adventi időszak van, akkor is a gyerekeket hívogatjuk már adventet megelőzőleg, ajtókopogtató díszek, asztali díszek, vagy éppen adventi koszorú elkészítésére, tehát a gyerekeket olyankor tudjuk bevonzani ezekre az alkalmakra, egyébként sajnos nem jellemző. Inkább középkorúak, vagy még inkább az idősek, azok, akik látogatják alkalmainkat, istentiszteleteket.
De miért egyébként? Tehát elmennek dolgozni Álmosdról a fiatalok, mert mondjuk ott helyben nem találnak munkalehetőséget, és akkor, ha már elmennek, akkor úgy döntenek, hogy el is költöznek, tehát nem fognak ingázni, vagy mi a legfőbb oka ennek?
Hát, hogyha nagyon egyszerű, pontos, exakt választ szeretnék adni, akkor ez az oka. Nagyon sokan sajnos elköltöznek, vagy más nagyobb városok szippantják el Álmosdról, a fiatalabbakat is inkább oda kötődnek. Álmosdon inkább az marad, akinek a szülei valamilyen földművelésben, mezőgazdaságba kezdtek bele, és akinek van ehhez kedve, hogy ezt folytassa, tovább vigye, meg van ereje, azok maradnak ott Álmosdon főként.
Tiszteletes úr, milyen tervek vannak itt Talomban a jövőre nézve, tehát mi az, amit szeret lehetne megvalósítani mondjuk a közeljövőben, annyira nem menjünk messzire, de hát ön egy fiatal agilis lelkipásztor, és én látom a szeméből, hogy biztos tele van tervekkel. Jól látom?
Hát tervek, álmok természetesen vannak még a jövőre nézve is. Ha nagyon őszinte akarok lenni, és leszek is, én büszke vagyok arra, amit nem egy-két év, hanem ez tényleg 18 év munkája volt, amit felépítettünk, felújítottunk, létszámokat, amiket elértünk, arra is nagyon büszke vagyok. Én örülnék, hogyha ezt a színvonalat tudnánk tartani, de hogyha jóisten megengedni, akkor én intézményben is gondolkodva lehet, hogy örülnék annak, hogyha lenne református iskolánk vagy óvodánk, esetleg idősek otthona, nagyon sokan álmodoznak róla, mi is, mert tudjuk, hogy nagyon nagy igény lenne rá. De hogyha csak ezt, ami most jelenleg megvan a birtokunkban, ha ezt meg tudjuk őrizni, akkor én már egy elégedett ember leszek.
Az Álmosdi Református Egyházközség középkori műemléktemplomának tornya már 200 éves. 156 éves orgonájuk pedig gyülekezeti összefogásnak köszönhetően újulhatott meg. Mindezekért adtak hálát a közelmúltban. Ennek apropóján beszélgettünk Buzás Árpád lelkipásztorral, aki 18 éve szolgál a gyülekezet élén.